Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az utolsó simításokat végzi a kormány a november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, a remények szerint már a 11. hónapban tehát, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent. Angela Merkel volt német kancellárral találkozott Orbán Viktor Budapesten. Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár, Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon, írta a Facebook oldalán Orbán Viktor, aki több fényképet is megosztott arról, hogy hivatalában fogadta Merkelt. A magyar miniszterelnök azt nem közölte, hogy miről beszélgettek. Ma irány Koppenhága, észnél kell lenni, veszélyes EU csúcs elé nézünk, ketrec harc lesz, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. A kormányfő azzal indokolt, az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. Hozzátette, a lengyel miniszterelnök azt mondja, el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborunk, a svéd miniszterelnök pedig arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU tagságában előre tudjanak lépni. Bajós előjelek, Európa öles léptekkel halad a háború felé, értékelt Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborunkat vívják, Ukrajna EU tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet, a magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem, fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök. Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő 7 évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a hamarosan kezdődő informális koppenhágai EU csúcs előtt. Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, szögezte le. Ma kezdődik a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása Budapesten, november elejére, közepére országszerte mindenki megkapja azokat, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Hídvégi Balázs hozzátette, a válaszadás határideje november 30-a, az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de javasolni fogja, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg. Október 1-től Rusz Milán Jászai Mari díja színész, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója látja el a 2025-26-os Magyar-Szerb Kulturális Évad miniszteri biztosi feladatait, közölte a Kulturális és Innovációs Miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs azt írta, Rusz Milán Szegeden született, tanulmányai többek között az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiáján és a Budapesti Színház és Filmművészeti Főiskolán végezte. Az Egyesült Államok tengeri járőrgépeket telepített Norvégiába, amely műholdképeket készít és rögzíti a repülési adatokat a Balti-tengeren, adta hírül a The Kiev Independent. Az egyik járműet szeptember 23-án már lencse végre kapták az egyik oszlói repülőtéren. A lap hozzátette, bevetést kellett végrehajtani Kaliningrád környékén, a gépek jelenlétét a norvég erők szóvivője megerősítette. Magyar idő szerint reggel 6 órakor leállt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Erre utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom, írja a CNN. Az ilyen leállások általában néhány nap után megoldódtak, de a legutóbbi például 35 napon át tartott. Több robbanás hallatszott München északi kerületében, a Lerchenauer Strasse-nál hajnalban, amelyet lövések követtek. A rendőrség szerint egy férfi robbantotta fel szülei házát, amelyben életét vesztette. A közeli tónál pedig egy sérültet találtak lőtt sebekkel. A hatóságok a területet lezárták, egy közeli iskolában szünetel a tanítás, ugyanakkor az Oktoberfest tömegrendezvényhez nincs köze az esetnek, tájékoztattak a hatóságok. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti-keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és plusz 5, napközben aztán 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és mely könyvét hoztad most.
Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasó közönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe. Pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten. Én sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerb Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, hogy ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig pesti piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított. Ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de mellett angolul és franciául is tudott. Tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És ha visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megélt, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak,
Miért?
Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet. Mert hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne. Illetve Szerbantal is, mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszagorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerbantal életéről tudjuk, hogy ő 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerbantal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalauz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkor tájt nagyon sok írónk és költőnk esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt? Hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba. Megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származását tekint ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45. januárjában hunyt el Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerbantal, aki ugye eredetileg nem Szerbantal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor halhatott meg.
Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
Utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Szerbantalnak, a Pendragon legenda mellett. Én azt még nem olvastam, de a közeljövőben szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem, hogy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelban ülve otthon.
Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Szerbantal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőjelesen fogalmazzak?
Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. De utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztéje, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Szerb Antal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlottam bele a Budapesti Kalauz Marslakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30 néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Szerb Antal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Szerb Antal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Szerb Antalhoz máshogy álltak a szélső jobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Szerb Antalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen egy nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni, és szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül, hogy nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak. És talán az is, hogy most egy olyan világot élünk, amikor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Szerb Antalt azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Szerb Antal megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk. Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
Elismert.
Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitába elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Szerb Antal egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek 20 évek óta foglalkoztatják, és mintha újraélni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy ne meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpius Tamás? Ki volt Ulpius Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők Szerb Antalnak a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok, tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott, akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is. De nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk, és hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg egy liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amikkel ő találkozott, de azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a nászútján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azon nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpius Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már ez a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsükkedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerb Antal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. Milyen gondolatod van Szerb Antal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád, tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerb Antal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ez nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiatt fogok még mást is olvasni Szerb Antaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről, hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listája, miket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával, Szerb Antal, Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgona művész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Legutóbbi adásunkban Johann Sebastian Bach 33. kantátáját hallhatták, amelyet Szent Háromság utáni 13. vasárnapra komponált, és 1724. szeptember 3-án mutattak be Lipcsében. Az ismeretlen szövegíró Konrád Hubert 1540-ben írt, 4 strófás énekéből alakította ki a kantáta librettóját. A 16. századi ének első és utolsó versét a librettista változtatás nélkül megtartotta, ezekből lett a kantáta nyitó és záró korája. A második és harmadik strófát azonban átköltötte, ezekből 2 recitatívó ária tételpár jött létre, a kantáta második, harmadik és negyedik, ötödik tételében. E 4 tétel szövege meglehetősen szabadon kapcsolódik az énekhez, valójában egy parafrázisról van szó. Még érdekesebb, hogy az énekválasztás és a belőle kibontott kantáta szöveg hogyan kapcsolódik az olvasmányokhoz. Szent Háromság utáni 13. vasárnapon az Epistola Pál apostol Galatákhoz írt levelének 3. részéből a 15-től a 22. versig terjedő szakasz. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről. És a te utódodnak, aki Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs 2 fél, Isten pedig 1. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mint hallani fogják, a kantáta szövegében lesz szó a törvénnyel való kapcsolatunkról, a második tételben, ószövetségi megközelítésben, jól lehet, a teljes szöveg természetesen krisztusi fénybe állítja azt. A másik olvasmány Lukács evangéliuma 10. részének a 23-tól a 37. versig terjedő szakasza. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok, mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezére esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Hubert éneke azt kéri Jézustól: szabadítson meg a bűn nyomasztó terhétől, így ez még nem lett volna ok szövegének kiválasztására. 3. versében találhatunk azonban egy mondatot, ami kapcsolatot teremt az evangéliumi szöveggel. Vor allen Dingen lieben dich und meinen Nächsten gleich als mich. Mindenek előtt téged és fele barátomat épp úgy szeretni, mint magamat. Ennek megfelelőjét Lukács evangéliuma 10. részének 27. versében találjuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. A nyitótételben Hubert Allein zu dir, Herr Jézu Kriszt kezdetű énekének első verse egy sodró lendületű koncerto grosszóba van beleágyazva, a 2 oboa, 2 hegedű és mélyhegedű a szóló hangszerei ennek a koncertónak. A koncertáló szakaszok keretezik és választják el a korálsorokat, amelyeket a 4 szólamú kórus szoprán szólama énekel. Szövege így hangzik: itt a földön csak te benned van bizalmam s reményem, Jézusom, mert a kegyelmet csak te tőled remélem. A világon senki sincsen, aki rajtam úgy segítsen, hogy vígasszal édesítsen. Ezért zengem, segíts engem, ne maradjak örök szégyenben. második tételben, ami basszus recitatívó, hallunk arról, hogyan is állunk Isten előtt a törvénnyel. Istenem és bírám, ha törvényed felől kérdezel engem, úgy nem tudok ezer kérdés közül egyre sem igaz lelkiismerettel válaszolni. Itt a szövegíró a mondat második felében szó szerint idézi Jób könyve 9. részének 3. versét, majd így folytatja. Lelki erőm kevés, és fogytán a szeretet, bűneim nyomasztanak, és igen nagyok. Mégis, mivel szívemből bánom mindezt, te, Istenem és menedékem, bocsánatot hirdető szavaddal újra örömre derítesz engem. Az úgy nem tudok szövegre nehezen kiénekelhető lefelé ugró hangközt komponált Bach, míg a recitatívó legmagasabb hangja éppen az übergrósz szó első szótagjára esik. Bűneim igen nagyok. Az újra örömre derítesz engem szövegnél sokkal dallamosabb éneklést hallunk, úgynevezett ariózót. Az erfreien, megörvendeztetsz szó középső szótagján friss, virtuóz melizmát, hajlítást hallunk a szöveg ábrázolására.
Mein Gott und Richter, willst du mich aus dem Gesetze fragen? So kann ich nicht, weil mein Gewissen widerspricht auf tausend eines sagen. An Seelenkräften arm und an der Liebe bloß, und meine Sünd ist schwer und übergroß. Doch weil sie mich von Herzen reuen, wirst du, mein Gott und Hort, durch ein Vergebungswort mich wiederum erfreuen.
A harmadik tétel egy több mint 9 perces ária. E terjedelmesebb kompozícióban csodákat hallunk. Mintha csak egy szerenád lenne, az első hegedű szólószólamot játszik, ezzel fog majd felelgetni az énekszólam. A második hegedű, mélyhegedű, cselló, nagybőgő, pizzicato, azaz pengetve játszik. A szerenád benyomását erősíti, hogy felvételünkön még egy lantot, valódi pengetős hangszert is beillesztettek a kíséretbe, míg kihagyták az orgonát. A zenéből sugárzó mennyei nyugalomnak és békének a magyarázatát természetesen ismét a szövegben lejük. Bizonytalanul félelmek között jártam, de Jézus meghallgatta kérésemet. Közben járt értem atyánál. A bűnterhe földre nyomott, de Jézus vigasztaló szava segít, ő eleget tett értem. Bizonyára egyet fognak velem érteni hallgatóim, hogy e következő tételben a bizonytalanság és félelem már tényleg csak a múlté, és a mi Urunk vigasztalása adja ezt a csodálatos nyugalmat és békességet. Az amszterdami barokzenekart és kórust Tom Koopman vezényli. Jövő héten jelentkezem a folytatással, addig is Isten áldja Önöket, viszont hallásra!
Doing dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!